Kedves testvéreink, kegyelem békünk, nékünk és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Egy különleges alkalom ez, amikor testvéreinket köszönhetjük itt az újfehértói adventista gyülekezetben. Nagyon jó érzés az, hogy újból találkozhatunk, hiszen a nyár folyamán volt egy különleges találkozónk, amikor Nagydobosra látogathattunk el, és most ez a találkozás ez folytatódhat. A helyi gyülekezet meghívta a helyi baptista testvéreket is, és most nem tudom, hogy hányan lehetnek még itt a közösségből, de a lelkész testvér itt van közöttünk, Bognár Benyámin testvérünk. Talán ővele azok tudtak már találkozni, amikor itten a beiktatása volt az újfehértói gyülekezetben, lelkész avatása, és ugyanakkor köszöntöm Katona László testvérünket is. Benyámin testvérünkkel fogunk együttesen imádkozni.
Imádkozunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert Te vagy az, aki miatt van közösségünk egymással. Köszönjük azt, hogy ma is együtt lehetünk. Együtt lehetünk a mi testvéreinkkel, mind baptista, mind adventista testvéreinkkel. Köszönjük azt, hogy gyakorolhatjuk ezt a közösséget, és ha Te nem lennél, nem biztos, hogy ismernénk egymást. De köszönjük azt, hogy veled is lehet közösségünk. Kérünk azért, hogy Te áld meg a mi összegyülekezésünket, Te áld meg a mi alkalmunkat. Hadd tudjunk Téged dicsőíteni, akár a jelenlétünkkel, akár zenével, akár énekkel, akár igével. Atyánk, így kérünk ezért az alkalmért is most. Ámen.
Foglaljunk helyet. Senki ne érezze úgy, hogy iskolapadban vagyunk, de éneket fogunk tanulni. Ez lesz az első dolog, és utána át is adom majd a program vezetését a Katona László testvérnek.
Kedves testvérek, lejövök ide az estükerbe. Mindenki kapott ilyen lapot fehér változatban, a parancsnokok és állapot. Van mindenkinek, kérem, hogy tartsuk el. Ez egy film zenéből való szép ének. Tudjátok-e azt, hogy a reformáció jó néhány komoly zenész testvér, hívő testvér úgy gondolkodott, a szép világ szóval, hogy ne hagyjuk azt a dörgő területét, hanem szenteljük meg, írjunk rá egyes szöveget, és ki gondolná azt, hogy például mint a szép híves patakra, kezdetű ének a 42. Zsoltára, eredetileg az a dalak 1200-as, 300-as években francia kocsmai nóta volt. De Bourgeois nevű testvér úgy gondolta, ez egy olyan dalak, hogy ez nem szabad, hogy a dömbök villogjon bele. És azt hiszük, hogy kolozsvári énekről, nem kolozsvári, ez eredetileg egy francia dalam volt, de a 42. Zsoltár szövegével már úgy ismerjük, mint egy ősi keresztény éneket. Hát ezt a hagyományt folytatva egy bizonyos magyarul Ósz a csodás, csodálatos varázsló című filmnek az egyik gyönyörű ének betétét. Szilasi Adrien, nem tudom, hogy van-e, az első vers tőle való, de olyan szépen megírta meg a dalom, és olyan szép, hogy a másodikat csak folytatnunk kell, hogy nekem a harmadikat hozzá, meg a kar részét. Na megmondhatjuk, az éneket először a zenekarral végigjátszunk, és utána pedig tanuljuk a saját valóban hangszálaival. Kérek egy kezdő hangot.
Oh, Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, mi is itt Újfehértón, Krisztusban hívő testvéreinket, adventista testvéreket, baptista testvéreket, és az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen velünk most ebben az órában is, és mindenkor. A gyülekezetünkkel illik bemutatkoznunk, mert amit úgy felületesen látunk, az az épületeink, de nem az a lényeg, mert a kereszténységnek, amikor nem volt épülete, talán jobban állt, mint most, amikor meg mindenféle palotái és épületei vannak. Hát talán az egyik leányzónk, édesapja, vállalta, hogy majd elolvassa röviden azt a kis történelmi összefoglalót. Hajrá, Vadon testvér!
A szeretetnek itt köszönöm, hogy gyülekezet én is a Nagy Dobosi Baptista gyülekezet nevében. A történet 1913-ban indul, Sallai László nyíregyházi lelkipásztor megismerkedett ott közelben dolgozó Nagy Dobos emberekkel, akik közül Cide Ferenc, Fábián Miklós, Borbás Sándor és Borog Sándorné megtértek, Borog Sándorné személyesen is nagymamával. 1914-ben Sallai Lászlót behívták katonának, semmiért nem jött létre, még a stabil gyülekezet. Sallai László hazatérve folytatta a fizikai munkát, maga mellé vette Cine Ferencet, Cine testvér 1923-ban nagyvasárnapon felavatták neki pásztorrá, Nagydobos ettől fogva lett önálló gyülekezet. Az első évben Borog Sándorné házában voltak az összejövetelek. Ez a ház a félúton Bodnos Sándorné házát, a szüleim háza, házánál volt a gyülekezet összejövetel. A mostani házat 1928-ban építették, javítások, átalakítások többször voltak rajta, de most lehet látható erőteljes felújítás 2015 áprilisában lett átadva. A szolgáltatás pedig később épült 1960-62-ben, és a teljes felújítása pedig most idén van folyamatban, tehát lassan végére jár. Néhány gondolat Cine Ferenc életéről. Alig élt 49 évet, de munkája egész emberről tőle dicséretes lenne. Ő volt az, aki fejszével mente a szüleihez, hogy agyonüsse Szalai Lászlót, amikor épp azt hallott, hogy ő életémát hoznak. És ez lefordította a szívét, és más emberé lett az Úr kegyelme által. 13. december 26-án Balogh Lajos merítette alá hajtóköszörményben. A háború 8 éve tette az életében, ahol a kitérségi érdemrendet ért haza. Kirner Bertalan színes leírás készítette az ő hívői katonai forgalódásáról. 1922-ben Sallai László munkatársa, majd 23-ban teológiai végzettség nélkül felavatták nagyvarsányi lelkipásztorrá. Kirner Bertalan a parasztproféták közül is sorolja őt, és munkája nyilván százak lelke gyúlt. Lángra is indultak el vidékről misszió munkába. Fáradhatatlan volt a személyes bizottság tételben, a lelki gondozásban, misszió ügyek intézésében. Egyházi statisztikák szerint, Cine testvér 1935-ben 21 állomásos körzetéből 314 tagot jelentett be az éves egyházi nyilvántartásba. 1936-ban egészsége megromlása miatt elköltözött felesége falójából ide Újfehértóra, ahonnan Padai Zsófot hívta az Úr. A Borbás Sándor ugyancsak személyes jellege van, nagymamának volt bátyja, nagybátyja. A nagyjósi baptista misszió emblematikus személyisége volt Borbás Sándor, úgynevezett parasztproféták utolsó sarja volt, aki szintén Sallai László által lett a Úr gyermeke. 13-ban tért meg, és 14-ben Balogh Lajos merítette alá hitvallóban bibliai kereséggel, ugyancsak haldugos vajdi közörmükben. Világháborúban ő is katona volt, de bizonyság tételét hamis váddal hadbíróság elé vitték. Egy hadbíró kikérezte, és látta, hogy Borbás nem parancs megtagadó, nem dezertőr, hanem naív, hívői falusi ember, ezért egy jogos igazolással elintézte, vagy adott neki igazolást hibás elmérőségéről, és felmentették és hazaküldték katonai szolgálatra alkalmatlanként. És innen 1920-tól Czinner Ferenc vezető szolgálat nagyjogosan az egész körzetet ellátta. 1926-tól felevek avatták az evangélistává, 29-30 között Szlovákiában, aztán 1932-37 között a Záhonyi körzetben volt prédikátor 32-38-42-ig, ugyancsak Czinner Ferenc mellett dolgozik, többször járt Kárpátalján, ott is besegített a misszióba 1966-ig haláláig, minden lelki pásztornak jó munkatársa, a keret helyettesítője volt itthon a lelki munka mellett, földjeit gazdálkodott, és kedvelt volt az emberek között. Egy leírás szerint volt rá esett, hogy az utcák gyermekével a sietői asszony után kiáltott: hova sietsz annyira? Az orvoshoz, mert lázas a gyermekem, felelt az asszony. Állj meg, mondta az asszonynak, hadd imádkozzak a gyermekért. Imádkozott, és aztán tovább mentek, és amikor az orvoshoz eljutott, az megvizsgálta a gyermeket, és azt kérdezte, minek hozta ide fiát, jogosszony, hiszen nincs semmi baja. Borbás testvér imáját így hallgatta meg Isten, és ezeknek híre ment, és tisztelet övezte őt az emberek között. Politán egyénységgel a jellemző volt, hogy fekete ruhában, kizmában járt esernyővel, egy bibliával a kezében. Régi Szárpád a teológiai záró dolgozatát Borbás Sándorról írta, így örökítve meg személyét és szolgáltat a baptista misszióban. Egy rövid felsorolás a nagydorvosi gyülekezet lelki pásztorai közül. Tehát először Sadai László, Czinner Ferenc, Borbás Sándor, Éles Pál, Révész Sándor, Háló Gyula, Kulcsán Argert, Jóföldi Gábor, Idős László Gábor, Ifjú László Gábor, Hajnal Zoltán, Matúz József, Cserés Attila és jelenlegi pásztorunk Katona László testvér. És a körzetünkből származó lelki pásztorok nagyjogosról Czinner Ferenc, Fábián Miklós, Borbás Sándor, Révész Árpád, Ifjú László Gábor, Vadon Sándor, Károly Tanyáról Pócsik Béla, Szamoszegről Révész Sándor, Révész László, Révész Lajos. Magyar baptista missziónak nincs még ennyi körzete, mely az ország széli helyzetet, és ma már kicsi négyszám ellenére is 10 lelki pásztor tanult volna missziónak, mint a nagyjogosi kör, gyülekezet és körzete. Jelenleg 16-17 taggal működik a nagydugosi gyülekezet. Néha, mikor úgy adja az Úr, hogy összetudunk jönni, akkor zenélünk is, mint ahogy mutatja a jelenlegű példa, és éljük a mindennapi életünket, éljék gyülekezeti életünket, és próbáljuk követni Úrunkat az ő munkájában, országának építésében, de mindezekért egyedül Isten ítélete dicséret.
Igei bizonyságtétel következik Bacskó Gábor testvér részéről. Kérünk, hogy használd itt a szószéket.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Hát, ami igei gondolatot hoztam, nem tudtam, hogy mi szükséges. Kértem az Úrtól, hogy adjon valamilyen üzenetet. És adott nekem olyan üzenetet, amit Hát hívő ember sem nagyon szereti ezeket a szavakat hallani. Mert a hívő ember a békességet szereti hallani. A békességben szeret élni. A békességet munkája, sőt a békességnek a követe. És mégis nekem most a harcról kell szólnom. Mégpedig olyan harcról, amely a hívő ember életében ott van, talán nap mint nap, vagy ideig, óráig, de megjelenik. Csodálkozva vettem tudomásul, megtérésem után, hogy több a lelki problémám, mint azelőtt. Hát azelőtt semmi bajom nem volt. Hát most meg jönnek a kétségek, jönnek a problémák, hát mit kezdek én ezzel? Harc. Hadd olvassak fel igeverset is ehhez, mégpedig Lukács evangéliumából, a 4. részből egy verset, majd a Márk evangéliumából fogok olvasni a 14. részből. Hallgassuk meg fennállva. Lukács evangélium a 4. rész, 13. verse. Ezzel az ördög minden kísértését elvégezte, és egy időre eltávozott tőle. Márk evangélium a 14. részéből a 32. verstől. Amikor megérkeztek arra a helyre, amelynek Gecsemáné a neve, azt mondta tanítványainak: üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni, majd így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és vírasszatok. És egy kissé előbbre ment, földre borult és imádkozott: hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És azt mondta: Abbá, atyám, neked minden lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Visszatérve alva találta őket, és azt mondta Péternek: Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Imádkozunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy megirattak ezek a mi számunkra tanúságul, például, és tőled erőt véve végezhessük mindennapi harcainkat. Taníts erre ma is bennünket. Amen. Tessenek helyet foglalni. Harc tehát, amit nem szívesen hall az ember, és főleg meg nem szívesen végez. De egyetlen egy dolog az biztos: ha harcba nem bocsátkozunk bele, akkor már eleve vesztesek vagyunk, ha harcba belebocsátkozunk, akkor lehetünk győztesek. Mi is a harc? Próbáltam úgy megfogalmazni magamnak. Hívő emberről van szó, lelki harcokról van szó, tehát nem testi és fizikai harcokról van szó. Mi a harc? Törekvések és érzelmeknek a ütköztetése, küzdelme. De ha jól belegondolok, így van. Törekvések, ellentétek állnak egymással szemben. Eszmék, akaratok, szándékok, érzelmek állnak egymással szemben, vélemények, tépelődés, kétségek. Ez mind harc. Kinek erősebb, kinek gyengébb. Ismerek egy fiatal embert, akit a napokban hagyott ott a felesége, és látom a harcait. Harcol önmagával, mert úgy gondolja, hogy talán már nélküle jobb lesz az élete, de harcol az érzelmeivel, mivel még ott van a szeretete. És meddig fog ez a harc tartani? Önála, és meddig tart majd mi nálunk is? Míg el nem jutunk egy döntésig, addig. Mikor két ellentétes erő összetalálkozik, abból harc bontakozik ki. De vajon a hívő ember megtérése után nem találkozik ezzel? Dehogy nem. Mindig. Ugyanis két ellentétes erő van ebben a világban is. Maga a sátán, aki az angyalaival és minden erejével megpróbálja eltéríteni a hívő embert a szándékától, még megtérése előtt, megpróbálja megtérése után elbizonytalanítani, tévedésbe hozni, engedetlennek tenni. és mindent el is követ ezért. Előveszi a régi természetet, előveszi minden erőjét, az érzelmeit, és megpróbál hatni ránk. A Lukács evangéliumában felolvasott igerészt tudjuk, hogy az Úr Jézus kísértéséről van szó. És úgy elgondolkodtam, hát az ördög, vagy a sátán, mindegy, hogy nevezzük, aki nem hisz, hanem tudja, hogy Isten létezik, Isten fiát is megkísérti. Még ott is megpróbálkozik. Vagy talán a zsidókhoz írt levélnek van igazsága, amikor azt mondja, hogy a szenvedések árán az Úr Jézus megtanulta az engedelmességet, nem szó szerinti az idézet. Hát akkor hogy ne tenné ezt meg velünk? Hogy ne próbálkozna be minden nap? Az Úr Jézusnak is azt mondta, tégy csodát, és csodálni fognak téged. Változtass kenyéré a követ. Ámulni fognak az emberek. Hozzád fognak jönni. Mindez nem más, mint a saját dicsőségünk, a saját vágyaink, saját érzelmeinknek a kiemelése. Az Úr Jézusnak volt mindre egy-egy mondata. Az Isten dicsért. Nem én vagyok a fontos, hanem ő. Milyen jó tanuló lecke ez nekem is, és talán nekünk is. Nem én, hanem az Úr Jézus. Nem én, hanem az Atya. Az, aki fontos. Az, aki olyan jó lenne, ha mindig úgy gondolna rám, és úgy látna engem, mint engedelmes, hűséges gyermekét. De ahhoz, hogy így lásson, ahhoz bele kell bocsátkoznom ezekbe a dolgokba. Ott kell lennem a mindennap. Valahol ott a vártán, mondták a régi katonai szóval az őrhelyen. Ott lenni. Szembeállni azokkal a hazugságokkal, amivel a sátán próbál kísérteni. Ma azt mondta nekem, reggel el kellett mennem műtrágyát szórni, van még egy darab föld a vejemé, amit be kellene vetni buzával, és november 3-a van, hát sietnem kellene, és mondtam, hogy megyek, és csinálom, de hát ezt már be is kellene tárcsázni. Igen, de ha elindulok a tárcsával 10 óra után, akkor nem végzek csak estére, döntenem kellett. És jött a maga valóságával, hogy neked nem kell most Újfehértóra menned. Neked most ez a fontos. Harcolt testvéreim ott a gépben, a traktorban ülve. Mit tegyek? Ez is kell? Erre is szükség van. Melyik a fontosabb? Melyik az, amelyik Isten dicsőíti? Hát a munkám is az egyébként, de mégis döntöttem. És a harcnak vége lett, és azt mondtam, hogy jövök. Egyszerű dolgok a mindennapjainkban, de mégiscsak harcok. A sátán mindig megpróbál valamit rászedni bennünket. Két dolog az, két módja van, amivel ő megpróbálkozik mindig. Az egyik az, hogy tedd meg. Látjuk az Úr Jézus kísértésénél, tedd meg, ugolj le, változtass kenyéré. És a saját dicsőséged nagy lesz. És ezt mondja nekünk is, nem? Tedd meg. Még jutalmat is ígér érte. Aztán, mikor megtesszük, akkor rádöbbenünk arra, hogy be vagyunk csapva. Mert nem voltunk képesek harcolni. Nem voltunk képesek odaállni. Tedd meg. De sokszor mondja ezt ma is. Vágyaid vannak? Tedd meg. Keresd meg. Elő a régi természetet. Tedd meg. Élj neki. De hát, ahogy Pál apostol mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztusnak akarunk mi is élni. A másik módja az ördögnek az, hogy ne tedd. És a Gecsemáné kertben ezt látjuk. Ne tedd. Nem olvasunk róla, hogy ott lenne az ördög, ott lenne a sátán. Nincs a Bibliában megírva egyik helyen sem, amikor a Gecsemánéről szó van. De vajon nincs ő ott minden egyes alkalommal, minden egyes lehetőségnél, amikor az Úr gyermekei problémájuk van, gonduk van, küszködnek, nehézségeik vannak? Vagy semmi bajuk nincsen? Élik a mindennapi békés életüket? Vajon nincs ott? Vajon nem figyeli? Hát dehogy nem. Figyeli. Várja a lehetőséget. Azt olvastuk, hogy az Úr Jézust elhagyta a sátán egy időre. Egy alkalmas időt vár megint. És sok alkalmas idő jön pedig. A Gecsemáné kertben is egy alkalmas idő van. Példa. Az a szent hely, ahol az Úr Jézus gyötrődött. Nem engedetlen akart ő lenni. Nem, én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus engedelmes akart lenni, mert ki is mondja, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Mi is ilyenek vagyunk. Engedelmesek akarunk lenni. Egy hívő embertől sem hallottam még, hogy nem akarna engedelmes lenni. De igen, az Úré vagyok, és amit ő mond, azt akarom tenni. Neki akarok kedves lenni. Ő dicséri az én életem. És ez szavakban nagyon szépen jön. De éppen itt látjuk az Úr Jézusnál, hogy amikor látja az előtte álló gyötrelmet, amikor látja, hogy az enyimet, a tiédet, meg mindenkinek a bűneit magára kell, hogy vegye a bűntelen, amikor látja, hogy milyen testi szenvedéseken fog keresztül menni, akkor azt mondja, hogy Atyám, nincs valami másik lehetőség. Talán valahogy másképp megoldani ennek a Gábornak, ennek a Józsefnek, Irénkeinek, stb. Az életét, a megváltását. Harc. Most az Úr Jézus harcol. És ebben a harcban ő a győztes. De miért? Azért, mert az Úr Jézusnak egyetlen egy célja van. Engedelmeskedni az Atyának. És ezt semmi, még az élete sem írhatja felül. És neked, és nekem mi a célom? Engedelmesnek lenni? Ő dicsőítse az életünk? Ahogy most magadba végig gondolod, a napi, heti vagy bármilyen alkalmi harcaidat, hogy szoktál belőle kikerülni? Győztesen? Vagy néha vesztesen? De milyen jó, hogyha abból a veszteségből is tanulhatunk, hogy legközelebb már nem így. Mindig eszembe van József Potifárnál, amikor Potifárné olyanra akarja rábírni, ami ellenkezik vele. És azt mondja, hogyan tehetnék én ilyet? Az én Istenemmel és az én Urammal szemben. És azt mondja, hogy nem. Vagy Dániel, amikor azt mondja, hogy igen, imádkozni fogok, annak ellenére is, hogy az oroszlánok közé kerülhetek. A döntéseink. Egy harcban a döntésünk véget vet a harcnak. Lehet, hogy az érzelmek még ott maradnak. Lehet, hogy egy pici kétség is ott marad bennünk. De amikor lelki harcaink vannak, testvéreim, nekünk dönteni kell. Mert dönteni akarunk. Mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Isten szent lelke vezet bennünket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És aki valóságban szabad, az tud dönteni. Az akar dönteni. Az akar megmaradni és hűségesen kitartani. Mert légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Majd a Jelenések könyvében írja, hogy a gyáváknak, hazugoknak sorolja végig, 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 nincs helyük a mennyek országában. Mi ne futamodjunk meg soha gyáván, hanem igenis harcoljunk, mert a mi harcaink csak a döntés. Igen, Uram, amit te akarsz. Az erő pedig őnála van, az erő az Úr Jézusban van, és ő fogja bennünk véghez vinni. Csak egy nagyon pici adalék. megtérésem előtt nem voltam részeges ember, vezető ember voltam TSZ-be, de azért minden héten eljött egy kis kupica pálinka, egy-két üveg sör is. Aztán, amikor megtértem, elkezdtem imaházba járni, aztán egyszer rám bízták, hogy de imaórát is vezetned kell, hát akkor nem volt rajtam száraz, az igaz, a ruhában semmi, de odaálltam, és amikor hazamentem, ebéd előtt inni akartam egy kupica pálinkát, úgymond étvágy gerjesztőnek. Jutalomképpen, igen. Szó szerint mondom, elővettem az üveget, kezdtem volna kijönteni, és akkor valami megszólalt bennem. És ezt mondta, ez te hozzád nem illik. És akkor megálltam, de hát a vágy az ott van. Az ital utáni éjség azért csak megvan. Nem öntöttem, eltűnt belőlem, ennek tizen nem tudom hány éve, azóta sem jelenkezett. Nem az én erőm, az ő ereje. Amikor harcolunk, a döntés az enyém, a tied, hogy ki mellett harcolsz és ki mellett akarsz megmaradni, az erő az övé. Legyen érte áldott az ő neve. Amen.
Elhangzott gondolatokra mutatnám fel ez a vers. Isten békéje szállj rám. Ha jövendőben nézünk, hol akarunk, hol remélünk, bárhogy ők is kezünk vagyunk, magunkról nem mi vagyunk. Tiéd urunk, sorsunk, hazánk, Isten békéje szállj rám. Itt a békéről beszéltek, egymásról még talán ők is félnek. Olajában a jobb kezükben, de van-e bizalom szívükben? Nagy gyengülés vár a világ, Isten békéje szállja ránk. Hozd nyugalmas munkát, álmot, nagy országok, kicsi családok, éljenek bátor reményben, se a földön, se az égen, ne mindannyiunk pokoli ránk, Isten békéje szállja ránk. Hullámozom mindenfelé, vetések arany tengere, hol dalos madarak szállnak, réten, kertben, erdőn, s házak ablakában nyíljon virág, Isten békéje szállja ránk. Őrizd meg házainkat, a fát, mely gyümölcsöt ringat, mind, amink van, maradjon épp, se ember, se osztály, se nép, másére ne legyen felánk, Isten békéje szállja ránk. Házak gombaként nőjenek, anyák reménnyel szüljenek, szarvas fial, madárnak töl, tartsa el, mint bőven a föld. Ne legyen határ aspalánk, Isten békéje szállja ránk. Őrizd, vezesd a népeket, ismerjék meg kegyelmedet, s a dúsföldön, tiszta ég alatt, követve te szent fiadat. Szóljon, szálljon hozzád, hálaimánk. Isten békéhez szállja rám.
Kedveljük a country muzsikát, evangéliumi műfajban természetesen, és nem rohunk rá, vagy nyugati táncot. Jézusunk, várunk rád.
Lászlóné és Vadon Réka részéről.
Amikor a férjem elmegy otthonról, akár a hosszabb időre, akár csak egy órára, és akkor azért, akkor meg szokta kérdezni, hogy itthon mi újság. Én már kérdés is vagyok, hogy mert egy óra alatt mi történne. Tehát megtudom az ebédet, vagy éppen kivasalok, ez a természetes, és erről miért kellene beszélni. És erről jutott eszembe egy lelki üzenet, hogy az vajon természetese, olyan természetes, mint egy kivasalok, hogy reggelente kérek, hogy érzem a virágok, vagy a kávé illatát, vagy látom a színeket, hogy ez vajon természetese. És természetese az, hogy Isten szeretette kegyelme nap, mint van megújul rajtam. Vagy ennek is van hírértéke. Tehát az, hogy egy óra alatt nem történik otthon sok minden, esetleg ha valaki becsenget, vagy telefonon közli, hogy megszületett a kisbabája, ennek hírértéke van. És én azt szeretném, ha annak is hírértéke lenne, hogy Isten kegyelme nap, mint van megújul az életemben, és az ő szeretetét értem, hogy üdvösséget szerzett és hogy Krisztus megkapta keresztben, ennek hírértéke legyen. Köszönjük kellett pártban.
Hát én nem készültem előre egy bizonysággal, viszont az utolsó testvér szolgált, így nagyon terén hozta Isten ezt a kis életszituációt. Hát én tavaly kezdtem az egyetemet, és belecsöppentem ugye a nagy egyetemi életbe, számunkérések, a vizsgaidőszak kezdetével így besűrűsödtek, és hát igen, meg kellett harcolnom a legelső vizsgámon, hogy mit is csinálok. Mert nem tetették félre a táskánkat a vizsga kezdetével, és hát nekem ott voltak a jegyzeteim, ilyen kis papírfeszmék, mert ilyen hosszú tételes vizsga volt, amit megtanultam, azt ugye le kellett írni. És tök ügyesen, majd jól elkezdtem a vizsgát, de nem tudom, egy negyed oldal után én megfaltam, és így nem tudtam, hogy mit írjak. És azt tudtam, hogy ez valami kevés lesz a kettes, ez is akár. És így nagyon kísértett a sátán, hogy olyan egyszerűen volna lehajolnom a táskámhoz, a tanár nem is látott, mert pont van a szemben ültem, és előttem ültek, ugye úgy ültek el be egy sorba. És így hát gondolkoztam, hogy most mi legyen, előre néztem, barátnőm ült előttem, már második oldalt írja, mert ő mi lesz. És így eszembe jutott az egyik kérdés, hogy minden javunkra szolgál, és akkor gondolkoztam, hogy jó, ha ezt most nem tudom, akkor majd eljön, vizsgázok újra, hát most a javamra szolgálja, mert elő fogom menni újra az anyagot, és újra megtanulom. Aztán így gondolkoztam, és jöttek gondolatok, de én nem tudtam, hogy most ehhez a tételhez kell-e vagy sem, de úgy voltam vele, hogy leírom, ma száthúzzam, mert mondom, na, egy kis esély. És hát sikerült két oldalt írnom a vizsga alatt, ami így a tanár szerint az volt a minimum. Szóval így hálás is voltam, hogy legalább ennyit össze tudtam potolni a fejemből, és végül nem nyúltam a jegyzetemhez. És vizsga után kimentem, hát gondolkoztam, hogy most legyek a tudatlanságnak a nyugalmába, és nem nézem meg a jegyzetet, hogy mit kellett volna leírnom, vagy megnézem, és talán ez egy ilyen, nem tudom, tanulási lehetőség lesz, hogy most következő vizsgára hogy tanulok majd a fókvizsgára. És előveszem a jegyzetet, kikeresem a tételek közül azt, amit én írtam, és hihetetlen volt átélni azt, hogy azok a gondolatok, amik így jöttek egymás után, nem volt az, hogy két gondolat volt a fejemben, hanem szépen sorban egyet leírtam részletesen, utána jött a következő. És a tételem jegyzete alapján ugyanolyan sorrendben jöttek a gondolatok, ahogy én azt megtanultam, és ahogy át is néztem vizsga előtt, és én ott álltam, barátnőm is kérdezett, hogy mi van, Réka, láttam, hogy tiszta fehér voltál vizsgán. Néztem, és így csak így kijött, hogy hát ez nem az én vizsgám volt. hanem hogy így annyira azt értem át, hogy így Isten ott volt, és hogy azt értem meg, hogy nem tudok semmit, pedig amúgy tényleg sokat készültem a vizsgára, de hogy ez így elszállt volna, de hogy Isten így kis adagokba, de segített, és hogy tényleg így annyira átértem már a legelső vizsgámon azt, hogy én kevés vagyok, a tudásom kevés, de hogy Isten ki tudja pótolni azt, amit így, amire már én kevés vagyok. És annyira csodálatos volt végigélni mind a két vizsgai időszakot tavaly, abban a tudatban, hogy abban a harcban, ami ott lezajlott bennem, hogy most puskáztak, ne puskáztak, nem puskáztam, és hogy Isten megáldotta, és hogy mindig, amikor nehezebb szituáció volt így az egyetemen, mindig ez a kis szituáció beugrott, és így éreztem, hogy mi az a döntés, amit így Isten helyesnek vett, és annyira hálás vagyok, hogy így ez már ugye a legelején, a nulladik percben, a legelső vizsgán Isten így ezt nekem megmutatta, és átérezhettem azt, hogy nem vagyok egyedül, hanem ő mindig ott van, és terelget. Ezt szeretném volna megosztani.
Isten igéjét fogom olvasni, testvérek, két helyről, Mózes második könyvéből, valamint a Biblia utolsó fejezetéből, a Jelenések 22-ből. Mózes második könyvében a 4. fejezet 13. 14. verse a következőképpen hangzik. Mózes pedig mondta az Istennek, ime, én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nékem, mi a neve, mit mondjak nekik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Jelenések könyve 22. fejezet, 16. és 17. verse. Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Urunk Istenünk, most azt kérjük, hogy a felolvasott igét, amely tőled származott, hadd érthessük meg tőled jövő értelemmel, Szentlélektől való magyarázattal, s hadd lehessünk annak megtartói üdvünkre, neked pedig dicsőségedre. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, ránézek az órára, és igyekszek tömöríteni. Mózes éppen elhivatásban van, nem akarózott neki menni, mert 40 éves korában akart lenni valami, de abból egy gyilkosság jött ki. Tudjuk, Biblia ismerők a történetet. Most viszont 40 évvel később, 80 éves korában már a nyugdíjban gondolkodott, de Isten nem engedte nyugdíjba, hanem pont akkor adja neki a nagy küldetést. És meg kellett tudnia azt, hogy a küldetésnek az alapja nem a mi énünk, nem a mi vágyunk, nem a mi képességeink, hanem az Isten és az Isten velünk léte. Ez vonatkozik a mi személyes hívő életünkre is, ha nem is vagyunk Mózesek, nem is vagyunk apostolok, nem a mi énünk, nem a szüleink vallásos légköre, amit biztosítottak körénk, ha nem, akkor a legnagyobb kártéterben nőttünk fel, a hitetlenség légkörében, de nem mások, hanem az Úr velünk léte az alapja annak, hogy mi elhivattunk, hogy gyermekei legyünk, és hogy küldetésünk van ebben a világban. Ugyanakkor Isten az, aki itt bemutatkozik, és az istenségnek a bizonyítéka az élet, a lét birtokosság, és egyetlen Isten van, aki birtokolja az életet ebben a kozmoszban, és a kozmoszon kívül is, ha egyáltalán van ilyen, mert Isten nem benne a kozmoszban valaki, hanem minden ő benne áll fent. Rajta kívül nem tudunk létezőről, világról sem. És ő uralkodik is a létezők fölött. Ő adja, ő annak a birtokosa, belőle indul el az életnek minden válfaja. Belőle indul el az ember élete is magzati korban a növényi magnak a sarjadása, és az Isten az, akiből eredő élet nem kiegészíthető, és minden élet hozzá tér vissza. Az emberi élet is, a veréb, ha leesik a fáról, az is, az Úr Jézus hegyi beszédben mondott szavai, ha egy fűszál elhervad, annak is az élete, az a növényi élet is az Istenhez tér vissza, mert Istentől kapta a létét. Ő rendeli el minden élőnek élete idejét, élete helyét, annak körülményét, annak történelmi beágyazottságát. Az Isten az, aki elrendeli ezt. Pál apostol az aténi prédikációban mondta ezt, és azt hiszem, hogy a mai felforgatott világunkban ez egy világhely, jelenlegi világhelyzet értelmezéséhez, különösen a migráció kérdésében, értelmezési kiinduló pont kell, hogy legyen az evangéliumi gondolkodó embereknél, hogy Isten meghatározta minden népnek a helyét, lakozásuk idejét, és ez a felfordulás, amiben vagyunk, ez már nem az Istentől van. Ez már az ördögnek a tevékenysége. És ő kéri számon az életet, az életnek a folytonosságát, és annak a tartalmát, és abban az ember nevű lénynek a felelős döntéseit. Senki másnak nem kell döntenie. A párduc, ha le akarja élni az életét, és táplálkozni akar, szaporodni akar, nem kell elszámolnia vele, mert biológiai mechanizmusként működik. Az ember viszont több, mint biológiai gépezet, mint biológiai mechanizmusoknak összmunkája. Az embernek erkölcsi döntése is van, felelőssége van, saját létéért és életének a tartalma megválasztásáért felelősségünk van, és ezért Isten ezt számon kéri. Az élőknek minden válfaját az Isten szólíthatja, az ember az egyedül az élőlények között, aki felelhet is neki, de egyébként a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy a mezőnek az állatai is őrá néznek, és tőle várják az eledelüket, tehát ők is felnézhetnek Istenre, csak az ott nem egy olyan tudatos Istenre nézés, de az ökör ismeri a jászlát, meg a gazdáját, másik proféta ég alapján a teremtett világ tudja, ki a teremtője, ki a gazdája, csak a teremtőtől elszabadult ember az, aki nem tudja, nem akarja tudni. De itt most nem ilyenek között vagyunk, ugye, akik az Istentől szabadságot vettek volna ki maguknak. Nincs szabadság. És Isten szólítja az élőket, az ember az egyetlen, aki felelni tud, és az ember egyetlenségével, egyetlenszerűségével kapcsolatban, hadd mondjak még valamit, az összes teremtett lény közül az egyetlen lény az ember, aki javíthat, ha hibázott. Ismételhet, ha hibázott. Testvérek, a zebra, ha hibázott, az oroszlánnal szemben ismételhet? Javíthat? Az ember az, aki ismételhet. Elmegy tékozolni, a vájúnál eszébe jut az atyai ház és az atya személye, és azt mondja, hazamegyek, és ismétlek, és javítok, hát ha újra, mint béres, kezdhetek egy jobb minőségi életet. És tudjuk, hogy a kegyelem többre méltatta, mint béres státuszra. Kedves testvérek, Isten bemutatkozott, mert kérdezte Mózes, Uram, hát jó van, én rávettél, megyek, nincs más, tudjuk, hogy Istennek elég sokáig kellett győzködnie Mózest, és Mózes azt mondta, rendben van, megyek, de ha azt mondom, hogy hát megszólított engem a mi Istenünk, akkor konkrétan megkérdezik, de ki az, hogy hívják? Mert elfelejtették a 430 év alatt, amit Egyiptomban töltöttek az ősök Istenét, hogy hívták. Lehet, hogy még az ősök és Isten történetét is elfelejtették. És akkor az Úr újra bemutatkozik. De ez a bemutatkozás különleges. Nem személynevet mond az Isten, hanem a lét birtokossági fogalmat mondja ki önmagára. Én vagyok az, aki minden élőnek az Istene vagyok. Vagyok, aki vagyok. Tőlem indul az élet, mert az az én birtokom. Én azzal osztom meg, akinek akarom, és bármikor visszakérem. És az embernek adok, és számolnia kell, amikor visszakérem annak a tartalmával. Mire használta az életét? Hogyan sáfárkodott vele? Isten azzal, hogy így bemutatkozik, ezzel a és biztos sokszor elmagyarázták a lelkipásztoraitok ezt az igét. Ott a héber szövegben az ehje, asher ehje fogalom található, és elmondták nektek azt, hogy ez a lét birtokosságnak a fogalma, nem személynév, hanem egy dinamikus önmegnevezés. Az életnek a dinamizmusa, forrása van Istennél, és a végcélja Istennél. Emlékeztek rá, hogy volt a történelemben olyan ember, aki felment a birodalmi fővárosának a várfalára, és kezdett széttekinteni, és lelki szemei előtt mind a 127 tartomány megjelent, Nabukodonozor birodalmáról van szó, és mit fogalmaz meg a szívében? Ímé a nagy Babilon, ezt mind én hoztam létre. Kezd úgy beszélni, mintha Isten lenne, mintha ő lenne a birodalom létének az elrendelője, kibocsájtója, meg a fenntartója. Tehát Nabukodonozornak a kísértése, az ördögtől természetesen, maga is pogány király lévén, de hasonló ahhoz, amit itt Isten dinamikus önmegnevezésben mond, csak ő úgy mondja, hogy itt van az én nagy birodalmam, ezt hoztam én létre. Ez az enyém, itt én parancsolok, én vagyok az Úr. Ha én szólok, lehullanak a fejek, másokat meg felemelek. Na hát meg kellett tudni, hogy ő nem Úr, ő nem Isten. És a mai világ vagy a történelemben, akiket ez kísértett, hogy azt higgyék, hogy ők Isten helyébe léphetnek, akár egy kontinensen az életadás, vagy bármilyen jogkörök tekintetében, azok mind úgy járnak, mint Nabukodonozor, ahogy járt. És ugyanakkor az a csodálatos, hogy Isten, aki vagyok, vagyis az vagyok, akinek majd megmutatkozom, kedves népem, a ti vándorlásotok során, és kedves híveim, életetek, családi, egyéni életetek, főiskolai vizsgáitok közben, az vagyok, akinek majd megmutatkozom neked ott vizsga közben, ez az Isten annyira különleges Isten és csodálatos és kegyelmes, hogy behívott minket embereket a saját történetébe. Behívott bennünket az Ószövetségben úgy, hogy megjelent Mózesnek, szabadítás sorozat indul, amikor eljutnak a Sinai hegyre, akkor törvényt ad a népnek, tehát az élet megmaradásához és jó működéséhez megadja az alapelveket a 10 parancsolatban, meg aztán a járulékos rendelkezésekben, tehát megjelent, szabadított, szólított, hitre hív, és törvényt ad, és jogosan ad törvényt. Aki szabadítani tud, az jogosan ad nekünk törvényt. Aki nem tud szabadítani, csak téveíteni, bűnbe rántani, attól ne fogadjatok el szabályt, törvényt, életelveket, életmintákat. Nem szabad elfogadni, csak attól, aki meg tud minket a bűntől szabadítani, mulandóságtól, kísértőtől, és egyetlen, aki erre képes, az az Isten, a Biblia Istene. Az Új Szövetségben úgy hívott meg a saját kozmikus történetébe, hogy Róma 8 mondja, hogy hozzánk hasonlóvá lett. Bűnös testünkhöz hasonló formát vett fel ő is, hasonult hozzánk, és a Róma 8 elé megyek, a Róma 6-ba viszont az van, hogy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk, az ő halálába kereszteltettünk meg. Vagyis az ő halálának hasonlósága szerint, ami a bemerítés, vele egyé lettünk, és ezenképpen egyé leszünk vele, és lettünk vele a feltámadásban is. Tehát először ő hasonult hozzánk, szólít az evangélium által, és aki jól felel az evangélium hívására, mert hogy hívott minket szent hívással, mondja az apostol, akkor azoknak Isten megadja, hogy gyermekeivé legyenek, lakozást vesz bennük, mert mondta, hogy ha valaki az én igéimet megtartja, akkor szeretni fogja azt az én atyám, és elmegyünk ahhoz én és az én atyám, és lakozást veszünk nála. És akkor már ott vagyunk a kozmikus történetébe behívásnak harmadik szintjénél, amikor már mi, akik későbbi generáció tagjai vagyunk, és Krisztus hitben járunk, nem személyesen halljuk test szerint megszólalni közöttünk Jézust, mégis vele titokzatos, valós kapcsolatban állunk. Mert bennünk lakozik. Nagy ez a titok. Krisztus, ti bennetek van, mondja az ige. bennünk lakozik, és vezet bennünket, vezérel azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérelhet, és megszentel és gyümölcsözésre segít bennünket. Ilyen módon tehát azt mondhatom, egy hívő ember, aki Krisztussal jár, nem azt mondja, hogy az én életem, hanem azt mondja, hogy az életem Isten története bennem. Isten tetteinek a története az ifjúkorom, a megtérésem, a gyermekáldás, a nevelések, a vizsgáim, és az Isten tette lesz az, amikor majd elköltözöm, mert küldi elénk az ő angyalait. Ha a példázatok képes beszédek is, de annak az elemeit mégis komolyan kell vennünk, mint valóságos jövendő mozzanatokként. Amikor azt mondja az Úr Jézus a példázatban, hogy meghalt a koldus Lázár, és angyalok vitték őt Ábrahám kebelébe, itt az angyaloknak a példázatba bevonásával Jézus nem töltelék beszédet mondott, hanem azt, ami valósággal történik majd a hívő emberrel, amikor lecsukja a szemét. Hogy Isten angyalai jönnek, és visznek bennünket Jézus kebelére. Míg a gazdag ember, amikor meghalt, őt kik vitték és hova? Hát ott Jézus nem tér ki, hogy kik vitték, de a végeredményből látjuk, hogy körülbelül kik vitték. Elvitték az ördögök a pokolba. Nem szeretnél ugye egy ilyen úti társaságba belekeveredni, amelyik a pokol felé tart? Hát akkor hallgass Jézusra. Testvéreim, tehát az Úr Jézus Krisztus három szinten is, az Ószövetségben is meghívta akkoriakat a maga isteni történetébe, kormányzásába, és sokféleképpen fogalmazhatjuk. Meghívott bennünket az Új Szövetségben is, és meghívja a mai ember szívét is, hogy Isten történelmi, műveleti szintere legyen az én szívem, mert a szív, a lélek egy belső települési pontunk. Katonai térképeken, nem tudom, valaki nem járatos ebbe, de biztos vagyok, Újfehértóról is van katonai térkép. És higgyétek el, hogyha van egy régi csordakút a városon kívül, az a katonai térképen úgy szerepel, mint talán oda egy rádióállomást bármikor telepíthetnek. Vagy egy harckocsi üteget a templom tövébe. És ezek települési pontok, úgy nevezik. És bennünk is a lelkünk települési pont. Egy olyan titokzatos tér, amelyben az Isten lakozást vesz, ahol az Isten elkezdi vezető ténykedését, és belülről felépíten az övéit, hogy hatalom érkezik, hogy Isten fiaivá legyünk. Jellemileg, erkölcsileg, stb. Kedves testvérek, Jézus Krisztus még ma is hív tehát bennünket, hogy lépjünk be az ő isteni történelmébe. Mostanában sokat gondolkodom azon, hogy megvan írva a törvény taposóról, az Antikrisztusról, hogy ellene áll mindennek, ami szent, ami isteni, és ugye jelenkorról van már szó. A házasság isteni eredetű, van ellenállás a házassággal szemben? A férfi lét, női lét isteni rendeltetés? Alkotás? Van ellene harc? Jó, nem kell tovább sorolnom. Töprengem azon, hogy mi a csodáért áll ellene az Antikrisztus ennyire az Isten és a szent dolgoknak. És rájöttem az igéből. Jézus azt mondja önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Na most az Antikrisztusnak az erkölcsében, eszmevilágában, társadalmi szerkezeteiben van út, azon az úton, amelyen az Antikrisztus szervezni akarja az egész globális emberiséget, el lehet majd valahova jutni? Pláne egy jó végre? Nem, nincs benne út. Igazság. Jézus azt mondja önmagáról, én vagyok az igazság. Ez a valóság fogalmával közd össze. Minden, ami a valóságos szerkezet, valóságos irány, valóságos világosság, az Jézus Krisztus. Abban, amit az Antikrisztus kínál, van világosság? Van igazság? És az Úr Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az élet. Gondold oda most a Lázár sírkentjét, én vagyok a feltámadás. És aki hisz én bennem, nem csak majd a ködös jövőben, mint mondja ottan Lázár testvér, hogy Uram, hiszem, hogy majd a feltámadáskor, hanem sokkal konkrétabban. És azt mondja, hogy én vagyok az élet. Van-e élet abban? amit az Antikrisztus próbál az egész globális világra most ráteríteni. Mondjuk a egynemű házasságban van élet? Ezért szoktam azt mondani, hogy mi csak azt állhatjuk meg egyházban, gyülekezeteinkben, lelkipásztori szolgálatunkban, amiben élet van, és élet fog belőle sarjadni. Mert az Isten szerinti. Most tehát megvan a titka annak, a gonoszságnak a mai titka, hogy minden szinten Jézus Krisztust kiiktatni akarja, és helyette az uttalanságba vezetni, az igazságtalanságba és az élettelenségbe vezetni az egész emberiséget, akiket teheti. Ezzel szemben viszont Isten még ma is azt mondja, néhány igét említek, engem keressetek és éltek. Ézsaiásnál. Azt mondja Ámosnál, hallgassatok rám. Azt mondja másik helyen, tekintsetek rám a kősziklára, akiből ti kilettetek vágva, és megalkottalak titeket. Én rám nézzetek, és élni fogtok. Ez Jézus Krisztus üzenete, és ezért mondja, hogy én Jézus küldtem angyalomat, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, gyere Jézushoz, jöv el! Kedves testvérek, Vörös Sándor mondja egyik versében, mert szólít minnyájunkat egy titokzatos hang, és a világok zsongva felelnek. A te szíved az Isten titokzatos hívására bezsongult-e már, felelte már. Hadd legyen a ma estében ennek a lehetősége előtted, és felelősségi gondolkodási területre bevezetett gondolat. Isten szólít, és te, aki itt vagy a mai világban, feleltél-e már Krisztusnak? Hadd mondjam el nektek, hogy az Istennel való kapcsolat milyen dinamikus, mert hogy dinamikus néven mutatkozott be, vagyok, aki vagyok. Na nézzük meg ezt a teremtésből. A teremtésben vannak-e kifejletek? Egy magból kifejlődik-e a növény? A gyümölcs? A lombos fa? Vagy a gyönyörű virág? Ugye a mag egy profécia, egy jóslat. Elveted, benne van a jövendő növénynek a képlete. Kifejlődik. Anyámék összeszedték annak idején a friss tojást, és akkor, mikor jött a február-március, hogy kotlót megültetjük, a tojásból kifejlődött-e valami? Kis csibe. Teremtett világ dolgairól beszélünk. Isten alkotása. Az anyamében történik valami fogantatás, mi fejlődik ki belőle? Kis pici gyermek. Nem csoda? És ezt a csodát akarják kiiktatni az életünkből? Antikrisztusék? Na ne hagyd. De menjünk tovább ezzel a képpel. Teremtés vizsgálatából. Az Új Szövetség azt mondja, Jézus azt mondja, hogy bemegyünk a szívébe, és nála fogunk lakni. Ebből mi fejlődik ki? Az üdvözült ember. Aki majd ott lehet pálmaággal Jézus trónja előtt. Szép ez a kifejlet. Hogyha Jézus a szívünkbe lakozást vehet, akkor ebből a titokzatos, mulandó bőrkötésben és gondolkodó aggyal a nagy komputerrel ebben a működőtestben Isten fia titokban lakozást vesz, és ebből kifejlődik majd az üdvözült Katona László, vagy Szilasi Zoltán, vagy te. Nem csoda, kifejlet lesz ez? Miért ne mondanánk erre igent? Egyáltalán vizsgáld meg az életedet. Mi az, ami mostanában úgy kifejlődőben van belőle? Csak a sok idegesség, fáradtság, szomorúság, depresszió? A sok kiadás, meg nem tudjuk holnap, a bizonytalanság? Sőt, a bűnnek is van kifejlete. És ez tömören így mondja az ige, a bűn zsoldja, a halál. Na tehát, érdemes-e Krisztus befogadni a szívünkben? Kedves testvérek, aki Istennel kapcsolatot vesz fel, az egy ilyen isteni kifejlett folyamába, medrébe belekerül, és üdvösség a vége. Nagy titok ez. De így juthatunk el, és csak így juthatunk el az úton, Krisztusban, a valóság, az igazság és élet szerint oda a mennybe. Kedves testvérek, és még visszatérek a teremtett világhoz, figyeljük meg az anya-utód kapcsolatokat a teremtmények között. Vegyük a fejletlenebbeket, mondjuk a tengeri halakat, nem az emlősöket, hanem a többieket. Az utódja a sok millió ikrát kibocsátja az anyahal, és megszületik a kishal, ott az anyahal és az utód halak között van-e valami kapcsolat? Nincs. Vegyünk fejlettebbeket, vegyük a tojás, a tyúk példáját. Ott az anya és utód kapcsolat már megfigyelhető, amikor megszületik az utód. Hetekig az anya szárnya alá gyűjti a kicsinyeket, tanítja őket enni, védekezni, felfelé figyelni. Ott már van egy bizonyos szintű anya-utód kapcsolat. Lépjünk egy még fejlettebb síkra, az ember. Az embernél hogy van az anya-utód kapcsolat? Hát 9 hónapig a testében hordozza az anyuka az utódját, aztán pedig még mikor megszüli, hónapokig a testéből leteti, de van úgy, hogy 20-30 év is, mire igazában a gyerek kirepül egy családból, mert addig már nem testből kell letetni, hanem táplálni meg, tanítását támogatni meg. Érzitek, hogy már nagyon-nagyon fejlett az anya-utód kapcsolat. Van-e még magasabb szintű anya-utód kapcsolat? Emlékezzetek csak az Úr Jézus mit mondott, amikor az utolsó vacsorát, és benne az úrvacsorát szerezte? Ez az én testem, meg előtte is mondtam már, bizony étel. Az én vérem ital. És azt is mondta, hogy nem 20 évig leszek veletek, vagy nem 2 hónapig, mint a kotlós a csibével, hanem a világ végezeteig veletek leszek. A legmagasabb szintű anya-utód kapcsolat Krisztus és gyermekei között létezik. Örök kapcsolat ez. Kedves testvérek, éppen ezért, amikor azt halljuk, hogy a Bibliában még utolsó szavakban is az Isten magához hív, és azt mondja a lélek, hogy jöjj, és azt mondja a mennyasszony is, a már üdvözültek serege, gyertek ti is, földiek, le ne maradjatok, mert nem sokára bezáródik a kegyelem idő, akkor erről van szó. Erről a csodálatos megérkezésről. Akarod, jó, ott legyél. Ha igen, akkor saját lelki feladatodhoz érkeztél el. Hogy azt mondd ennek a megváltónak, Jézus Krisztusnak, a mi szerető úrunknak, Uram, itt vagyok nálad én is. Jelentkezem nálad. Ez akkor a feladat. Az emberek nem szeretik, ha feladatot kapnak. Azt szeretik, ha maguk programját csinálhatják, többnyire ez már egy inkubált, valamilyen kütyűhöz kötöttség a mai generációnál már. De van egy ilyen feladat annak, aki üdvözölni akar, annak jelentkezni kell Jézus Krisztusnál, az üdvözítőnél, beszélj vele, és ő válaszol, és onnantól fogva ő lesz a vezetőd, jó mederben, az örök élet felé, és akkor eredményes a mennyeiek hívása, hogy jöjj. Kívánom, hogy ott találkozhassunk majd legközelebb, de ha még a földön találkozunk, akkor is örömmel, de az út végén mindjárt ott legyünk majd az Úrnál. Amen.
Testvéreim, amikor a mai délutánra készültünk, tudtuk azt, hogy ha baptista testvérek jönnek, akkor a fülünket ki kell nyitni, mert tudtuk azt, hogy ugye adventisták más színvonalon muzsikálnak. Tudtuk azt, hogy ha a baptista testvérek jönnek, akkor ez egy más level, ez egy más szint lesz. És erre föl is készültünk. Én magam úgy éreztem egyébként, hogy ahogy szolgáltatok, a különféle bizonyság tételek elhangzottak, egyre jobban éreztem azt, hogy nem csak a fülem nyílik meg, hanem a szívem is. Az adventista gondolkodás az nagyon hasonlít a Jézus korabeli gondolkozáshoz, ahogy a zsidók gondolkodtak. Az adventistákra sokszor jellemző az, hogy úgy gondolkodnak, hogy az Isten az ő oldalukon van. És a mai délután Úgy gondolom, hogy mindannyian megerősödtünk abban, hogy adventisták, baptisták az Isten oldalán vannak. Úgy gondolom, hogy nekünk jó volt ez a, nektek is, nekünk is jó volt ez az alkalom, amelyben megerősödhettünk, hogy nincs olyan, hogy kinek az oldalán van a jó Isten, hanem mindannyiunknak a jó Isten oldalán kell állni. És úgy gondolom, hogy ahogy te is említetted, László testvérem, eljönnek azok a napok, különösen látjuk ezt a Jelenések könyvében, amikor még inkább polarizálódik a vallásos világ is, és még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy valóban az Isten oldalán állunk, vagy az Antikrisztus oldalán, ahogy sokszor említetted ezt a gondolatot. Úgy gondolom, hogy ilyen értelemben is áldás volt ez a mai délután mindannyiunk számára, mert megerősödhettünk abban, hogy egy helyen vagyunk biztonságban, és ez nem más, mint hogyha az Isten oldalán maradunk.